Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai ünnepnapra, vízkereszt ünnepére, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amit azt megírva találjuk Máté evangéliumának a második fejezetében, az első 12 versben a következőképpen. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjét és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Úrunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Evangélikus egyházunk tartja még ezt a régi szokást, hogy vízkereszt ünnepén, Isten tiszteleten, liturgikus keretekben emlékezik. De mire is? Kire is? Ezen a napon csupa vizes történettel találkozhatunk. Ezen a napon emlékezik az egyház arra, hogy Jézus Krisztust keresztelő János akkor és ott a Jordánban megkeresztelte. Ezen a napon szentelték a vizet is. Innen a vízkereszt elnevezés. Mert hogy érdekes módon nem a víz mosta tisztára Jézust, hanem Jézus mossa tisztára a vizet. És amikor a vízkereszt ünnepi liturgiából hazafelé menet mindenki egy kis tégelyben vitte a szentelt vizet, és otthon a lakásának minden zugába belőle egy kicsit elhintett, akkor gondoljunk csak arra, hogy Jézus Krisztus megváltó örömüzenetének illata terjengett az egész házban. Szimbolikusan is igen szép. A történet azt mondja el nekünk, hogy jönnek ezek a három királyok. De itt álljunk meg egy pillanatra, mert kiderül, hogy nem is három királyokról van szó. Hiszen ezek a három királyok, mint elnevezés, csak a 6. századtól él. Korábban napkeleti bölcseknek mondták őket. Úgy, ahogy az új szövetségben olvashatjuk, magioi, vagyis mágusok. De kik voltak ezek a mágusok? Káldeus papok. Onnan keletről jöttek. Ők voltak azok a különleges emberek, akik az ősi, nagyon ősi sumér, akkád ismeretet hozták magukkal. Ami fönt, az lent, ami lent, az fönt. Keresték az Istent. Mert hogy az Istent őszintén kell keresni. És ha valaki nem látja a világot a maga realitásában, akkor nem találja meg az Istent sem. Annak idején szociáletika professzorom azt mondta, ha valaki foglalkozik az ember kérdéssel, akkor nem tudja kikerülni az Isten kérdést. És ha valaki foglalkozik az Isten kérdéssel, akkor nem tudja kikerülni az ember kérdést. Milyen igaza volt? Jönnek tehát ezek a különleges emberek. Gáspár, Menyhért, Boldizsár. A 6. századtól. A nevük is érdekes. A Gáspár szó perzsa eredetű, és azt jelenti kincset megőrző. A Menyhért, ez egy héber, a Melchiorból származik, azt jelenti, hogy királyi fény. Míg a Boldizsár, az szintén távol-keleti, asszír-babilóniai, Baltazár, ugye, az azt jelenti, Isten óvja életét. Tehát jön a kincset megőrző, jön a királyi fény, és jön az Isten óvja életét, mert ők keresik a megváltót. Azért keresik a megváltót, mert hódolni akarnak neki. Az ábrázolásokon, már a 6. századi ábrázolásokon is úgy jelenik meg, hogy jön három férfi ember, egy nagyon idős, egy középkorú, meg egy fiatal. A fiatalt szakáll nélkül szokták ábrázolni. Az egyik az ázsiai kinézetű, a másik az afrikai, a harmadik pedig európai arccal van ábrázolva. Tudnélik, annak idején ismerték Ázsiát, Európát és Afrikát. Az egész világ, kicsi és nagy, megy oda a Messiáshoz, hogy leboruljon előtte. És ki előtt borulnak le? A gyermek előtt és a gyermek anyja előtt. A gyermek, aki ott van az anyja ölében. A szeretet előtt borulnak le. A legnagyobb hatalmat imádják, a szeretetet. Tessék megnézni, hogy ez a mai világ mit imád. Most ne azt nézzük, hogy Ázsiában mit imádnak, ne azt nézzük, hogy Afrikában mit, azt nézzük, Európában mit imádnak az emberek. Mi az, ami fontosabb, még az Istennél is? Legyünk reálisak. Lássuk úgy a világot, ahogyan ezek a káldeus papok látták, a mágusok. Vagyis valóságosan. Akkor észreveszünk nagyon hamar azt, hogy Európa beteg. Miért? Azért, mert túl sok benne az idős ember. És az idős embereket úgy nézi ez a mai társadalom, hogy teher. A nyugdíjas teher a költségvetésnek. De van itt egy kis probléma. A gyermek meg sokba kerül. Milyen társadalom az, ahol a gyermek az költséget csökkentő tényező, illetve az idős ember pedig teher a társadalomnak? Az ilyen társadalom nem egészséges. Az ilyen társadalom beteg. Az ilyen társadalom a halál kultúráját közvetíti. Nos, nézzük meg, hogy ezek a, maradjunk a három királyok kifejezésnél, mit hoznak kincses ládáikban. Mert hogy kripto hozzák, vagyis ezt a szót olvassuk ott, elrejtve. Ezt a ládát először ki kell nyitni. Nézzük sorra, hogy mi van ezekben a ládákban. Az első aranyat hoz. Aranyat? Nem jobban tette volna, hogyha ugyanúgy, ahogy a pásztorok hoztak talán egy kecskét, egy kis barikát, ennek a gyereknek most meg a kis családjának ennivalóra van szüksége, nem aranyra. Valami olyasmit kellett volna hozni, ami hasznos, ami mindennapi. Az arany azért jelzi, hogy nem mindennapira is szükségünk van a hétköznapokban. Jelzi azt, hogy ebben a világban nem csak kenyérrel él az ember. És ha az ember csak kenyeret akar enni, és semmi mást, akkor lehet, hogy a teste az meg lesz elégítve, de a lelke az nem. Nem csak kenyérrel él az ember. Ugyanakkor az arany nem más, mint az örökké valóságnak a szimbóluma. Igen, a szeretet örök. Jézus Krisztus örök. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Az arany, a hatalom, a gazdaság királyi jelvénye. Ő ilyen hatalmat kap. Ő maga mondja, minden hatalom nékem adatot menjen és földön. De érdekes módon ő ezt a hatalmat nem tartja meg magának. Szétosztja. A szeretet ilyen. Bőkezűen szétoszt mindent. És érdekes módon ilyenkor szaporodik. Aki pedig megtartja magának, az pedig azt hiszi, hogy megnyerte ezt a világot. Nem nyerte meg. Önmagát veszítette el. Mi van a második ládikában? Tömjén. Papi kellék. Azaz, ha a tömjén átalakul füsté és felszáll, akkor tulajdonképpen a régiek úgy gondolták, hogy a füstben, amely aztán egy idő után láthatatlanná válik, átmegy a láthatatlan világba, és az Istennek kellemes illatot adván bármit kérhetünk tőle. Ennek a gyermeknek a tömjén előrevetíti, hogy ő a főpap. Nincs nagyobb pap nála. Nem kell ezen túl közbenjáró. Valami egészen más. Valami egészen más az, amit Jézus majd hirdetni fog. Ő nem azt mondja, hogy minden egyes törzsből lesz majd egy úgynevezett politikai vezető, egy király, és majd lesz egy papi vezető. És akkor lesz 12 társmessiás, és akkor lesz a 24 vén. És akkor majd eljön ez a hatalommal felkent, és akkor az egész világot magunk uralma alá hajtjuk. De mindenek előtt a római igát rázzuk le magunkról. Jézus valami egészen mást mond. Jézus azt mondja, hogy a szeretet az, ami győzedelmeskedni fog. Nem a gyűlölet, a szeretet. Ha körülnézünk a világban, akkor azt vesszük észre, hogy nagyon sok a gyűlölködő ember. Gyűlölködni úgy néz ki, mintha könnyebb lenne. Nem így van. Szeretni könnyebb. Csak még nem próbálta meg az ember. Még nem próbálta meg az ember, hogy a szeretetnek esélyt adjon. Inkább gyűlölködik. Reflexből. Ahogyan a füst misztikusan felszáll az Istenhez, ugyanúgy az Isten szeretete misztikusan szerte foszlatja életünkben a bűnködét, és elkezdünk tisztán látni. Meglátjuk azt, hogy hol van az én helyem az életben? Miért vagyok az, aki vagyok? És akkor valami egészen más világot kezdek el élni. Akkor érdekes módon illatozni kezd számomra a megváltás. Sőt, a megváltásnak az ízét érzem a számban. És a szeretet ízénél nincs kellemesebb. De mi van a harmadik ládikában? Mirha. Halotti kenethez való krémet, még ha olyannyira drága és nemes kenőcsről is van szó, most idehozni ennek a gyermeknek? Hát azért ez illetlenség. Ezek a mágusok tudnak valamit. Ők nem emberi távlatokban gondolkodnak. Ők csillag távlatokban látnak. Azért is mágusok. Aki látja a csillagok távlatát. Aki látja azt, hogy a szeretet örök, hogy az Istené ez az egész világ, az egyik sarkától, és nem tudom, hol van az egyik sarka, ha én középen vagyok, akkor innentől kezdve úgy 40 milliárd fényév, meg a másik irányba is úgy 40 milliárd fényév, és akkor jelenlegi tudásunk szerint ott van a határ, de minek a határa, nem tudom, mert onnan még folytatódik tovább. Ennek az egész teremtett világmindenségnek, az univerzumnak ő az Istene. A mágusok, akár tudós káldeus papok, akár hétköznapi emberek tudják, hogy ezek a csillagtávlatok, ezek megoldhatnak minden problémát. Tudják, hogy a csillagokhoz eljutni csak is szenvedésen keresztül lehet, mert hogy mindennek ára van. De ez a szenvedés, ez céltudatos. Ha egy búzaszem, nem tudom, néztünk-e már közelről búzaszemet, olyan szépen csillog, mint egy gyöngyszem. Ha meg akar maradni ez a búzaszem az ő viaszos, szép csillogásában, akkor örökre búzaszem maradhat. Úgy, mint a fáraó mellett ott találták meg annak a szolgának a kezében, meg talán a fáraó kezében is azokat a búzaszemeket, amiket megpróbált ebből a világból átvinni a másik világba. Ott maradt, 2000-2500 év után kivették ezeket a búzaszemeket, és ezek a búzaszemek, ezek kikeltek. Mert hogy meg lehet maradni csillogásban önmagunknak, de annak az ég adta világon semmi értelme nincs. Mint a búzamag, amely a földbe kerül és elrohad, ugyanúgy kell az embernek is, ebben a mai világban pedig különösképpen is feláldoznia önmagát, hogy aztán egy igazi búzakalász nőjön ki sok-sok terméssel. 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros legyen az. Olyan nehéz ez. A gyűlölet évszázadán keltünk át, hogy megérkezzünk a tudományos, technikai forradalom következtében beállt és remélt gyönyörök kertjébe. Bizonyos szempontból itt vagyunk. Sok-sok analfabéta kezében, ott van a csúcs technológia. De ki érzi jól magát ebben a mai világban? Az emberek kétségbe esetten menekülnek el a városokból, és mennek ki vidékre, vissza a természetbe. Ki az, aki a mai világban nem szorong? Ki az, aki jól érzi magát? Csak az, aki az Istennél van. Aki nincs az Istennél, az csak idő kérdése, hogy önelégültségében cinikussá váljon, kiégetté és perspektívátlan legyen az élete. Egy közös nevezőjük van, a gyűlölet. Mert még mindig azt hiszik, hogy gyűlölni könnyebb. Tessék megnézni korunknak az örömhajhászó fogyasztói mentalitását. Ugyanakkor a szellemi nívó csökkenését. Mindez persze párosul olyan pusztító potenciállal, amely soha nem volt itt ebben a világban. Tessék megnézni, hogy hogyan terjeszkednek, mint egy rákos daganat ebben a világban a különféle impériumok. Nem látnak. Őket nem érdekelnek semmiféle határok, se etnikai, se országhatárok. Őket egy valami érdekli, hogy nagyobbak legyenek. Több legyen a pénz. De miért is? Ha az a cél, hogy holnap több legyen, mint ma, akkor az ember még nem tudja, hogy mi a cél ebben a világban. Ebben a világban nem az a cél, bár lehet, hogy közgazdaságilag ez meg lehet tenni célnak, hogy több legyen. A cél az, hogy mindig maradjon annyi, hogy reprodukálni tudjuk azt, ami volt. Hogy éljünk. Most lehet, hogy hatalmas nagy sikereket könyvelhet el magának az emberiség, csak közben kiderül, hogy nem tud élni. Vízkereszt ünnepé mindig is arra gondoltak, hogy az Isten megjelent. Mert hogy ez a nap a teofánia, az epifánia ünnepe, Isten megjelenésének ünnepe. Amikor keresztelő János megkeresztelte Krisztust, akkor látta Jézus Krisztust, látta a Szent Lelket galambformájában leszállni Jézus vállára, és ugyanakkor hallotta az Istent. Ez az én szeretett fiam. Őt hallgassátok. És amikor hallgatja valaki Jézus Krisztust, akkor végre ütközik az ő élete azzal a szeretettel, azzal a tisztasággal, azzal a szépséggel, amely egyedül Jézus Krisztusnál található. És akkor érdekes módon megfordulhat az élete. De hogy micsoda nagy szeretete van az Istennek, megadta az embernek még azt a szabadságot is, hogy mindenre nemet mondjon. Sokan nemet mondanak mindenre. Pontosan 100 emberből 75. Ha mégis azoknak a táborába tartozol, akik igent mondanak, akkor adj hálát érte, mert akkor a kegyelem gyermeke vagy. Imádkozzunk. Istenünk, Atyánk, köszönjük, hogy megszántad a bűn sötétségétől szenvedő világot, és elküldted számára az életet adó világosságot. Ébresz minket új életre, hogy a világosság fiai legyünk, és örömmel szolgáljunk neked, és szeretettel munkáljuk embertársaink javát, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.